Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján azt mondta, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, akkor megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozás lehetősége van Magyarországnak az USA-ból, amellyel ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentést megerősítve azt is hangsúlyozta, hazánk időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken érkező energiaszállításokra. Az Európai Bizottság szerint a magyar-amerikai megállapodás, amely Magyarországot az amerikai szankciók alól mentesíti, nem változtat az Unió 2027-re tervezett orosz olaj- és gázimport kivezetési céljain, a washingtoni döntések értelmezése pedig kizárólag az Egyesült Államok hatásköre. A megállapodást kommentálva az EB emlékeztetett arra, az Európai Unió már 2022-ben a Repower EU terv keretében csökkentette orosz energiapiaci kitettségét. Nem túlzás kimondani, az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat hozott volna. Hadipari fejlesztésekről, köztük HIMARS rakétatüzelségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban a magyar delegáció, ismertette a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, a szükséges amerikai kongresszusi felhatalmazás után a tervek szerint várhatóan 3-5 éven belül történhet meg a beszerzés. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter. Scott Bessent a szövetségi intézmények 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt a CBS televízióban. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában 5 demokrata szenátorra volna szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-ben megerősítette, egyelőre nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Felfüggesztette a ritka fémek, köztük a gallium, a germánium, az antimon és a szuperkemény anyagok amerikai exportjának tilalmát Kína. Az intézkedés 2026. november 27-ig marad érvényben. Xi Jinping kínai és Donald Trump amerikai elnök október végén Dél-Koreában olyan megállapodásokat kötött, amelyek enyhítik a korábbi gazdasági szankciókat. Lemondott Tim Davie, a BBC vezérigazgatója, valamint Deborah Turnis, a csatorna híradójának ügyvezető igazgatója, miután felmerült, hogy a BBC Panorama dokumentumfilmje félrevezette a nézőket Donald Trump egyik beszédével kapcsolatban. Az eset miatt Michael Prescott, a BBC szerkesztési elveiért és sztenderdjeiért felelős bizottságának korábbi tanácsadója belső dokumentumban bírálta a csatornát, ez a bírálat viszont kiszivárgott, a Telegraph hozta nyilvánosságra múlt csütörtökön. Az újraegyesítés óta nem volt ilyen veszélyben a német demokrácia, hívta fel a figyelmet az államfő. Frank-Walter Steinmeier az első német köztársaság 1918-as kikiáltásának évfordulója alkalmából tartott rendezvényen úgy értékelt, fenyegetést jelent az orosz agresszor, emellett a szélső jobboldali erők is kockázatot jelentenek a demokráciára. Összeütközött két személyszállító vonat a Pozsonyi megyében lévő Bazin közelében este, többen megsérültek, jelentette a TASZ szlovák közszolgálati hírügynökség hatósági közlésekre hivatkozva. Robert Fico szlovák kormányfő a történtek kapcsán rendkívüli kormányülést hívott össze. A mostani vonat szerencsétlenség már a második hasonló eset egy hónapon belül Szlovákiában. Október 13-án Szádalmás közelében ütközött össze két szerelvény, az akkori incidensben több tucatnyian sérültek meg. Összesen 125 milliárd dollár összegyűjtését kezdeményezik a trópusi erdők védelmére az ENSZ braziliai klímakonferenciájának résztvevői. Brazília vezetésével jön létre egy olyan alapítvány, amely azokat az országokat jutalmazza, ahol korlátozni tudják az erdőirtást. Norvégia 3 milliárd dollárt ajánlott fel erre a célra, ami a legnagyobb összeg az eddigi bejelentett adományok közül. Partot ért a Fülöp-szigeteken a Fung Wong szupertájfun, amelynek érkezése előtt közel 1 millió embert evakuáltak. A hatóságok eddig 2 halálesetről tudnak, több repülőteret lezártak, a katasztrófavédelem szerint több mint 30 millió embert veszélyeztet a vihar az országban. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisütött a nap, keleten maradhattak tartósan borult területek, gyenge esővel, szitálással, mérsékelt maradt a szél. A csúcshőmérséklet 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékesegyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Olá Gáborral, az esküvő kiállítás és nyílt nap egyik társszervezőjével beszélgetek. Miskolcon találkoztunk, novemberi időszakban. Hát a novemberi időszak az esküvő szervezések időszaka?
Kedves csókolom, igen, ez így van, mivel már véget ér a szezon, úgymond véget érnek az esküvők, télen nagyon kevés esküvő van, és ilyenkor úgymond a következő évben lévő esküvőkre a párok keresnek szolgáltatókat, keresnek helyszíneket, és emiatt kitaláltuk, hogy november elején csinálunk egy ilyen esküvői nyílt napot és kiállítást, ahol nagyon szívesen vártuk az esküvőre készülő párokat.
Hanyadik alkalommal kerül megrendezésre ez a program?
Itt a második alkalommal kerül megrendezésre. Mi a Miskolc tapolca, Miskolcnak egy olyan égköve, ahol véleményünk alapján nagyon sok mindenki megfordul, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen esemény Miskolcon nagyon jelentős és színvonalas tud lenni.
Így van, mert a Miskolc-Tapolcán találkoztunk, áruljuk el a kedves hallgatóknak, második alkalommal kerül itt megrendezésre a program, de maga a kezdeményezés az hanyadik éve kerül megrendezésre?
Az durván egy ilyen 4-5. éve, mivel szolgáltatók vagyunk, és nagyon sok esküvőn megfordulunk, nem csak én, hanem a csapat tagjai is, és úgy gondoltuk, hogy legyen Miskolcon is egy olyan színvonalas kiállítás, mint egy ilyen nyílt nap, ahol olyan szolgáltatók tudnak megjelenni, akik minőségi szolgáltatást nyújtanak, és úgymond a párok nem fognak bennük csalódni. Nagyon fontos ez a része, úgymond a nyílt napnak, mivel 95%-ban meghívott szolgáltatók vesznek részt.
Jó ez a szolgáltatóknak, hiszen ők itt bemutathatják és megmutathatják magukat, és jó az érdeklődő ifjú párnak, mert mindent egy helyen elintézhet és megrendelhet?
Kis túlzással igen, mert minden témakörben van legalább 2-3 szolgáltató, ahol a párok látják a szolgáltatót, mert a mai rohanó világban 2025-ben már minden online intéznek, és ezáltal egy régi hagyomány az esküvői kiállítás, az elmúlt pár évben idézőjelben ez picit kopott, de megpróbáltuk újra csomagolva, újra gördülékenyen bemutatva azok számára, akiknek fontos az, még hogy eljöjjön, találkozzon a szolgáltató, tudjon vele beszélni két mondatot, nem az van, kérek egy árajátot a weboldalon, e-mailben, jó, nem jó, és akkor majd lesz vele valami.
Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy azért itt nagyon jó a személyes találkozás. Személybe tudok nézni a másik embernek, és a bizalmam megnyílhat felé, nem csak az internet vagy a számítógép segítségével megrendelek egy szolgáltatást, aztán olyan lesz, amilyen. Ott majd az eldől, hogy milyen lesz, de itt azért bizalmat tudok szavazni a szolgáltató felé, a személyiségét megismerem, hangját meghallom, látom, hogy hogyan áll magához az egész szertartáshoz.
Igen, fontosnak tartjuk ezt, hogy a kapcsolat kialakuljon, a bizalom, mert egy esküvőn úgymond a szolgáltató a legbizalmasabb embere a párnak. Én mindig azt mondom, általában egy párral minimum egy évet vagyunk, vagy van úgyhogy másfelet is, akik előre gondolkoznak, mert már 2027-es párok is jöttek érdeklődni, hogy még nincs semmi, jöttünk szétnézni, mert fogalmunk nincs, hogy mit szeretnénk. És akkor eljöttek, mert látták, és jeleztem, hogy jó fejszolgáltatók vannak, és nyugodtan tudnak beszélgetni bárkivel, a szolgáltatók be tudják mutatni a szolgáltatás típusokat, készítettünk egy kiadványt, ami egy saját kiadványunk, mert az a véleményünk, hogy most elvisz egy pár 8-10-20 szórólapot, mert van több mint 20 szolgáltató, minőségi kiadványt, amiben úgymond a szolgáltatók vannak benne, és ezt elrakja, és azt mondja, hogy majd hú, nem kell keresek a 17. szórólapot, de benne van, eljött, meg tudja érinteni, látja is, és aztán már online el tudja dönteni a családdal, hogy mit szeretnének és mit nem.
Apropó, ha már szolgáltatók, akkor konkurenciák egymásnak az itteni szolgáltatók, vagy ahogy ön is említette, csapatként működnek?
Köszönöm szépen ezt a kérdést, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy úgymond mi nem konkurenciaként tekintünk egymásra. Ahogy említettem, 2-3 szolgáltató van legalább egy témakörből, és hogy mondtam is, csapatként dolgozunk, nem konkurenciák vagyunk, mert egymást támogatva, segítve sokkal hatékonyabban tudunk együtt dolgozni, ezért meghívásos alapon lehetett részt venni az eseményen, és csak olyan szolgáltatók, akikkel nem csak én, mert az én ötletem volt úgymond, az én kezdeményezésem, hogy szóltam egy szolgáltatópárosnak, van egy ilyen elképzelésem, hú, nagyon jó, ő ismer egy másik szolgáltatót, akinek a minősége a szolgáltatása, és ez így alakult, így lettünk egy nagy család. Ez olyan, mint egy buszjárat, lehetne mondani, hogy megy a déli busz, és vannak felszállók, de vannak leszállók, de van egy stabil, aki egy mag...
Tudja az irányt.
Igen, és ez nagyon jól működik, mert nem én döntöm el személy szerint, hogy mit fogunk csinálni, hanem leülünk és megbeszéljük, hogy milyen javaslatok vannak, ki hogy gondolja, női szemmel hogy látják, férfi szemmel mi hogy látjuk, és ez pro és kontra, nem az önös érdekek az előnyösek itt, úgymond, hanem a csapat érdeke, azaz, hogy a párok, akik eljönnek és meglátják úgymond a kiállítást, a nyílt napon részt vesznek, nem kötelező semmi. Mindig azt írjuk, érezzétek jól magatokat, beszéljetek a szolgáltatókkal, egy kellemes 5-10 perces beszélgetésből sok minden kiderül, tud neked segíteni, mindig jelezzük a pároknak, válasz olyan szolgáltatót, akinek szimpatikus a munkássága, akivel tudsz azonosulni, vagy ha netán van benned kérdés, nyugodtan tedd fel neki, mert meg tudjátok beszélni. És ezáltal nagyon gördülékenyen, rugalmasan, ilyen családi hangulattal tudjuk ezt végigvinni, amivel visszatér a kérdés elejére, nincs konkurencia.
Szolgáltatókat említettünk. Hát milyen széles itt a szolgáltatók köre? Kikkel, kivel találkozhatnak az ide érkező leendő ifjú párok.
A dekorációtól kezdve a sütin, fotós, videós, selfie gép, DJ, van profi sminkesünk, van nagyon érdekes drónos felvételes videószolgáltatónk, van külön zenészünk, van egy ajándéktárgyasunk, szertartásvezetők, van vőfé, szóval úgymond olyan szolgáltatókat képzeljünk el, hogy ami kell egy esküvőhöz. Mert vannak olyan párok, akik úgy jönnek, hogy mindent innen fog beszerezni, és akkor találta ezt, találta azt, és megtalálta mindenkit, ami kell az esküvőjéhez. Sokkal jobb csapatban, gördüléken dolgozni, mint sem egyenként elvesznek. És ezért erős egy csapat.
Apropó, ha már szertartásvezetőt említ, akkor azért a fogalmakat tegyük tisztába, mi is a különbség az anyakönyvvezető és a szertartásvezető között, mert nem ugyanaz a kettő, hiszen a szertartásvezető a szertartást idézőjelben megtartja, de előtte már hivatalosan az anyakönyvvezető előtt az ifjú pár hitelesíti a házasságkötését. Így kell elképzelnünk?
Igen, így kell elképzelni, mert a mostani pároknak most már jön a Z-generációs esküvők. Hirtelen döntenek, és meg kell mutassuk az esküvőnek azt a részét is, hogy van szertartásvezetés. És szertartásvezető mindig egy adott párról beszél. Az a 25-30 perces szertartás, az a párról szól. Bocsánat, nem bántam az anyakönyvvezetőket, mert van nagyon jó, nagyon ügyes. De ők a munkájukat végzik, hivatalból összeadják hivatalosan az adott párt. Van olyan pár, aki el tudja dönteni, hogy bemegy a hivatalba, az adott helyszíne kívja az anyakönyvvezetőt. És el tud dönteni, hogy egy, már bocsánat, hogy ezt mondom, egy 5-10-15 perces szertartás lesz, ami az enyém 6 perc volt, ha szabad ezt mondom,
hivatalban. Személyes tapasztalatokat is osszunk meg a kedves hallgatókkal, így van.
Az enyém 6 perc volt, és nagyon sok párnak fontos az, hogy róluk beszéljen, róluk szóljon az esküvő, róluk szóljon a szertartás, meséljen az a szertartásvezető azt a gondolat, ami az ő fejükben van. Már vannak olyan párok, akik például fogadalmat tesznek, de az esküvő hevében annyira érzelemmel teli az a nap, hogy fel sem tudja olvasni mennyasszony, vagy a vőlegény, aki annyira izgul, és akkor megkérik a szertartásvezetőt, az ő nevükben ezt olvassa fel, hát szem nem marad szárazon, meg kell, hogy mondjam, mert mindig azt mondjuk, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk a párokkal, szóval az egy másfélig, amit együtt vagyunk velük, sok mindent megérünk közösen.
Sokat változott a világ, az esküvők szervezése is sokat változott az elmúlt években. Miről számolhatunk be, mennyire igényesek manapság a párok? Ugye a szolgáltatásnak, ahogyan is említette, drónos felvételt kezdve, szelfigépen át, olyan sok minden megjelent a szolgáltatások között, ami évekkel, évtizedekkel ezelőtt még nem volt jellemző. De ha azt mondanám, hogy mitől divatos, vagy mitől modern, vagy mitől sajátos 2025-ös évben egy esküvő, és majd lesz mondjuk jövőre 2026-ban, 2027-ben, akkor mit mondaná erre a kérdésemre?
Trend lett esküvőt tartani.
Vannak is érdeklődő párok, ifjú párok. Divatos még a házasságkötés és az esküvő napjainkban?
Igen. Az.
De örülök, hogy ezt mondja.
Ez lett, mivel az esküvő lett az új családi rendezvény. Mivel úgymond a jelenlegi gazdasági helyzetben nagyon sok szórakozó hely bezár. Nincs a családnak lehetőség elmenjen bulizni, és nagyon sok párral, nagyon sok személyen találkozunk, akár ugyanazon szezonban, akik megfordulnak esküvőkön. És minden pár szeretné, ez természetes, hogy az ő esküvője legyen az a legegyedibb. Nincs két egyforma esküvő, akár egy szertartás alatt a zenei listában nincs két egyforma zene, mert nem azt mondjuk, hogy ez szokott lenni, hanem válasz ki, amit te szeretnél. Válasz ki a dekorációdat, válasz ki, amit te szeretnél. Visszatérve az eredeti kérdésre, trend esküvőt tartani, akár kis létszámot, vagy nagy létszámot, de az átlag egy ilyen 50-60-70 fő, erre vannak a helyszínek is nagyjából bekalibrálva, ezért is csináltuk az esküvő kiállítását, nyílt napot, hogy csak meghívott szolgáltatókkal.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, jogosan merül fel az emberben a kérdés, mennyire jellemző az egyházi esküvők jelenléte az esküvői világban. Fontosnak tartják az ifjú párok, hogy a Jóisten szent szín előtt fogadjanak egymásnak örökhűséget?
Igen, fontosnak tartják. Nagyon sok templomi esküvő van, hála Istennek, én ennek nagyon örülök, mert mikor az Úr szín előtt fogadnak egymásnak örökhűséget, az nagyon más, mint mikor csak egy szertartás van az adott helyszínnél, és én római katolikus vagyok, járunk is a párokkal templomokba, és fontosnak tartják a párok, igen, hogy az Úr szín előtt fogadjanak egymásnak örökhűséget, viszont az értékek itt nagyban változnak a felkészítési időszak alatt, mert járnak felkészítőre, aminek én nagyon örülök, és még olyan mennyasszony is megrendült, azt mondani fogalmazva, hogy akár nem azt mondom megtört, hanem a felkészítő időszak alatt nagyon pozitívan változott a személyisége, aminek láttam, amikor oda került az aznap, és bevonult a templomban, segítettem nekik, akár egy ajtókinyitásban ott voltunk, és láttam azt, hogy jót tett neki, jó hatással volt rá. Én ennek nagyon örültem.
Őrzöm majd, mint gyertyát a fény,
mint értük én,
óvnám a kincsét.
Még egy szó,
igen,
esküdj ház,
szel, igen, soha se szakadjon el ez a szál, ami már
összetett.
A fényed, a fáradt lelked árnyékban áll,
két szívek pár,
egy életre kaptál.
Még egy szó,
igen,
esküdj hát,
szeriden, sohasem szakadjon el ez a szál, ami már
személy szerint, azon túl, hogy összefogja ezt a családias csoportot, mivel foglalkozik? Az esküvőnek mely részéért felel?
Kis túlzással, ha szabad így mondani, ne, én örülök, amikor csak a zenével kell foglalkozzak, én DJ szerepkörben dolgozom, mivel a Covid az nagyon megmutatta az arcát, a pozitív-negatív arcát. Volt, hogy be kellett ugrani. Nem mondom magamat ceremóniamesternek, maximum koordinátor, segítek a párnak aznap irányítani, amennyiben szükséges, de csak kis létszámnál. Nagyobb létszámnál vannak profi kollégáink, akik erre hivatottak. Viszont sokat beszélgetünk a párokkal, hogy fogjuk a kezüket, és segítünk, hogy kikkel dolgozzanak együtt. Akikkel mi már dolgoztunk, jelezzük velük, megvan a bizalmi kapcsolat. Boldog lesz a pár, ami a legfontosabb, és az ő akaratuk fog teljesülni, mert nincs ráerőltetve senkire semmi.
Kulcsfontosságú a bizalom.
Igen, ugyanúgy, ahogy az esküvőn is, úgymond, amikor egy pár megbízik a szolgáltatójában, ez bizalmi elven működik, nem tud másképp.
Ön személy szerint mit szeret ebben a szakmában, hivatásban? Elgondolkodott már ezen? És mióta foglalkozik ezzel a szakmával?
Ez egy nagyon jó kérdés, mit szeretek benne. Ez bár nem is munkaként tekintek rá, egy erős hobbi, a szolgáltató minősége egy felső kategóriás szolgáltatás. Budapesten és környéken is nagyon sokat dolgozunk, simán megállja a helyét, és 11 éve dolgozunk ebben a témakörben. Mit szeretek benne? Amikor látom azt a kettő csillogó szempárt az oltán, amikor egymással foglalkoznak. Nem azzal, hogy Manciga nének ízlete a húsleves, vagy Pista bácsi ívott elég pálinkát, vagy sorolhatnám, hanem, hogy amikor egymásért vannak, és amikor azt látom, hogy a család az adott párért van, és szeretik egymást. Mi megtesszük, megcsináljuk a jó hangulatot, olyan szolgáltatókkal dolgozunk, akik a munkássága minőségi, és mondom, hogy pár meg van elégedve, ír egy véleményt a Facebook oldalunkra, annál jobb érzés nincsen, hogy sokat voltunk együtt, sokat dolgoztunk, és köszönjük. Igazság szerint ezért csináljuk.
Az elmúlt évekből milyen jó példákat tudnánk említeni? Voltak olyan nehéz vagy nehezen megoldható feladatok, de sikerült azokat megoldani, és jó visszaemlékezni rájuk? Voltak? Vannak ilyenek?
Természetesen történetek, sztorikról rengeteget tudnék mesélni. Erősen gondolkodunk azon, hogy ezeket a sztorikat előbb-utóbb egy könyvbe kéne összefoglalni, mert szerintem a műsoridő nem lenne elég rá, hogy ezeket el tudjam mondani. Egy nagyon gyors példa, mennyasszony jelezte a leendő párjának, a férjének, hogy az igen kimondása az anyakönyvvezető előtt. Abban az egy igenben jelenjen meg a szeretet, a szerelem az elmúlt 9 év, a hangod nem csokolodhat meg, és az olyan tüzes legyen, és olyan vehemens, de légy szíves, ne kiabáljál. Én először azt hittem, hogy ez vicc. Hát nem. Vőlegénnyel 15 percet gyakoroltunk a szertartás előtt mikrofonba, hogy mondja el. Először láttam, hogy ezt ő tényleg komolyan veszi, és mondom, már bocsánat, ez tényleg komoly? Hozzunk egy pohár vizet? Hát igen, kicsit kiszáradtam, hozzá légy szíves. Szóltam a kollégámnak, hozz már egy pohár vizet, és láttam, tényleg komoly az elvárás. És olyan fura volt végignézni, hogy egy mennyasszony életében több fejezet van. Van a tervezés időszak, amikor minden jó és minden szép. Jön az az időszak, amikor a meghívó kiosztása történik, a család jön különböző javaslatokkal, ötletekkel, hogy hogyan kéne megcsinálni egy esküvőt. És itt szoktam jelezni, amikor úgy érzed, hogy problémád van, hívjál fel nyugodtan, én meghallgatlak, átbeszéljük. És aztán jön az utolsó fázis, a véghajrá, amikor úgy gondolja, mennyasszony, csak legyek túl ezen a napon, mert már annyira feszült, és lehet érezni a feszültséget, és olyankor úgymond már kis tudással nem is DJ-ként, vagy akár szolgáltatóként veszünk részt az esküvőn, mint egy pszichológus.
És nyugtasson meg, sikerült a mennyasszony elvárásainak megfelelnie a vőlegénynek?
Sikerült, igen. Büszkés voltam a vőlegényre, és éreztem számára, ha gondolod, kimondod az igent, én felveszem és lejátszom úgy, hogy az olyan lesz, amilyet szeretnél. De nagyon büszke voltam az adott vőlegényre, megoldotta, mai napig együtt vannak, kettő csodás gyermekük van, és a mennyasszony mondta, hogy az a szertartás, ahogy az ő párja kimondta az igen, az semmilyen sem volt fogható. Úgyhogy mindenki meg volt elégedve, megtettük, amit megkért, boldogok voltunk.
Akkor a dicséret sem maradt el. Köszönöm szépen önnek ezeket a személyes példákat, mert valóban ezzel tudjuk illusztrálni, hogy mennyire összetett is az önök szakmája és feladata. Egyszerű kimondani, hogy ceremóniamester, meg hogy esküvő, meg lakodalom, de hogy ott mennyi mindennek kell egyeznie, és sok apró mozaikból összeálljon a teljes kép, hát ahhoz valóban érteni kell, és profinak kell lenni.
Ez így van, ahogy tetsz mondani, mert hogyha nem együtt dolgoznak a szolgáltatók, amikor vannak olyan szolgáltatók, akikből az önös érdek előjön, hiába próbáljuk érezni számukra, hogy ez a nap nem rólunk szól, hanem az adott párról. Kérem szépen, csináljuk meg azt, amit ők kérnek, amit ők elvárnak tőlünk. Itt értve fotós, videós, rugalmasan kezeljük a kéréseket, és közösen, csapatként aznap, hiába még nem találkoztunk, de tegyük meg, tegyük fel az írapontot.
Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk ehhez a bizonyos miskolci esküvő kiállításhoz és nyílt naphoz. Milyen érdeklődés kíséri ezt a nyílt napot? Most még az első nap beszélgetünk, ugye még a holnapi napon is várják az érdeklődőket. Két napos ez a nyílt nap, de eddig mik a tapasztalatok?
Eddig elég pozitív a tapasztalat, nagyon sok pár érkezett, egy ilyen 30 pár fordult már meg, nem is tudom hány óron, délután kettő van, azt hiszem, ha jól tudom. Elég intenzív az érdeklődés, mivel nincs esküvő kiállítás Miskolcon, és úgymond nincs más hely, ahol a párok ezt meg tudják nézni. Aki Miskolcon akarja tartani az esküvőjét, hol találkozzon több szolgáltatóval egyszerre egy azon helyen. Ezáltal látom a kollégákat beszélgetni a párokkal, hogy mindig pozitív, kétnapos a rendezvény, a helynek nagyon sok hálával tartozunk, hogy befogadták ide a kiállítást, a hely is kivette a részét ebből az eseményből, mivel ők is egy saját dekorációt állítottak fel, biztosítják a párok számára az esküvőhöz szükséges kiszolgálást, minőségi kiszolgálás. Miskolc Tapolcán egy olyan helyszínről beszélünk, ahol nincs más olyan hely, ahol ekkora 250 pluszos esküvő is beférhet, és ezáltal gondoltuk azt, hogy itt egy nagyon jó nyílt napot tudunk szervezni.
Lesz-e jövőre is ilyen kiállítás és nyílt napik a jövőbeli tervek?
Valószínűleg lesz. Ez vagy velünk, vagy nélkülünk, ezt előre nem fogjuk tudni megmondani. Az idő, ez egy jó orvos, és egy jó gyógyszer is. Mindenki lemondja majd a következtetést, hogy hogyan és mint tovább.
És végül, akik hallgatják most ezt a riportot, beszélgetést és esküvőre, lakodalomra készülnek, ön szolgáltatóként, ön az egyik főszervezőként milyen jó tanácsot tudna adni a leendő ifjú pároknak?
Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Én azt kívánom számukra, hogy legyenek boldogok, olyan szolgáltatókat találjanak, akik a nagy napjukat még szebbé tudják tenni, és fontos az, hogy meglegyen az a kölcsönös kémia, az a bizalom, amit beszélgettünk. De a párok számára én azt kívánom, hogy saját maguknak szervezzék az esküvőt, és inkább itt a szülőkhöz szólnék, hogy támogassák a gyereküket nem anyagilag, hanem a bizalommal. Támogassák abban, hogy az a döntés szülessen, amit ők szeretnének, mert ez az ő esküvők lesz. Ha elrontják, akkor majd oda fognak menni anyuhoz vagy apuhoz, és akár elnézést fognak kérni, hogy bocsi, igazad volt, de ez az én esküvőm volt, hagyd legyen olyan, amit én szeretnék. Sokszor látjuk, hogy beleszólnak a szülők, próbálnak javaslatot adni, és ahogy említettem, van olyan szülő, volt rá példa, hogy beszélni kellett vele, hogy milyen nagyon jóban vagyunk, mondom, tegeződjünk, kérlek, hagyd legyen olyan az eskü, amit a lányod szeretne. Mert ha fog hibázni, ő ezt be fogja vallani. Olyan lesz, amit ő akar, ezt ő álmodta meg. Akár kislányként, akár mikor felvette azt a mennyiszínulát, amikor megtalálta a tökéletes ruhát, ez az ő álma. Az ő párjával, élete szerelmével. Mindig azt mondom, az első esküvő olyan, amilyen, majd a második, de hangsúlyozom, hogy ez visznek szánom, mert a másodikat 5 éven belül meg kell újítani a frigyet. Fontos, ez is visznek szánom, mert 5 év múlva tudni fogja, hogy mit szeret és mit nem. És ahogy említettem is, hogy visznek szánom azt, hogy 5 éven belül meg kell újítani a frigyet, de hívnak, hogy akkor ez megérett, csináljuk egy olyan esküvőt, amit tényleg, hogy ő szeretne, nem egy családi pressingre, nem egy kényszeres, megfelelési kényszerrel, mert egy esküvő nagyon sokszor, ahogy említettem, 3 fázisba soroltam, amikor a családi pressingre, hogy azt kell választani, mert az volt a jó, és nem a mennyasszony, vagy nem a vőlegény akarata érvényesül, hanem enged a családi pressingre. Tudnék nagyon sok ilyet mondani, emiatt kellett hívni más fotóst, vagy más videóst, sajnos a képek nem lettek olyanok, amit a mennyasszony akart, sajnos a videó nem sikerült jól, rengeteg ilyen történetet tudnék mesélni, de nem beszéljünk a rosszról, mindig jelezzük a párok számára, legyen A és B terv, itt nem én vagyok a fontos, hanem ők a fontosak. Azért is találtuk ki egy ilyen nyílt nap alkalmával, beszélgetve a szolgáltatóval, egy nő mindig érzi, a feleségem is mindig érezte, akiben lehet megbízni, és kiben nem. És én hiába mondtam, benne meg lehet bízni, és jelezte a drágám, hogy benne nem lehet megbízni, gondoljam át, értékeljem át. És igaza volt, és igaza volt. Ceremóniamester például egy olyan személy az egész eskön, aki közre fogja mindent. Lehet, hogy háttérből tegyük fel, segítünk, irányítunk, de ő a mennyasszonynak, a vőlegénynek például a szószólója. És ezáltal, ahogy mondtam is, a bizalom, amikor kialakul a párok számára, a szolgáltatók felé, hogyha ez megvan, akkor minden további nélkül sikeres esküvő lesz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Olá Gábornak, a Miskolci Esküvő Kiállítás és Nyílt Nap egyik főszervezőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, örültem a szerencsének.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Bodó Márton pedagógussal a Nevelés Világa római jubileumról. Hiteles, cselekvő kereszténységre nevelünk. Október 31-e és november 2-a között éppen az őszi szünetben tartották Rómában a Nevelés és Oktatás Világának jubileumát, amelyre szerte a világból sok ezer tanár és diák érkezett. A tanárok számára egy gazdag programú konferenciát is szerveztek, illetve szentmise és általános kihallgatás keretében is találkozhattak az oktatók nevelők Leó pápával, aki, ahogy maga is szólt róla, egykor Ágoston rendi szerzetes tanárként iskolában tanított. A magyar küldöttség egyik tagja, Bodó Márton, a jubileum után felkereste a szerkesztőségünket, és beszámolt római élményeiről, illetve a magyarországi ferences iskolák tanulmányi referenseként megosztotta velünk személyes tapasztalatait. Most hallgassák meg a vele készített stúdió beszélgetésünket. Stúdiónk vendége Bodó Márton, aki a Ferences Rendtartomány oktatási referense, és ebben a minőségben vette részt, Marci, itt ezen a római Nevelés Világa jubileumon. De még mindenekelőtt, mielőtt még erre a témára rátérnénk, előzetesen beszéltünk arról, hogy te most vagy másodjára Rómában, mert hogy először mikor jártál itt és kivel?
Igazából piarista öreg diák vagyok, és piarista diákként jártam én itt 1988-ban Jelenis tanárúrral. Az akkori diákságot, 11. évfolyamot szólította ő meg, és hozta el biciklivel Rómáig, és ez egy örök élmény. Egy hetet töltöttünk akkor itt Rómában, és utána pedig egy másik csapat indult visszafele Rómából haza, tehát egy két csapattal, de 80 diák itt volt együtt egy hetet Rómában, Jelenis Pista bácsinak köszönhetően.
Mennyi ideig tartott az út biciklivel Budapestről Rómáig?
Az két hét volt. Egy olyan 100 kilométert naponta próbálta, néha többet, néha kevesebbet, ahogy a hegyek adják, hogy mikor lehet gyorsabban haladni, mikor lassabban.
Mi az, ami leginkább megmarad benned ebből az útból? Amit magaddal viszel, még előtted álló útra is.
Hát a kihívás, igazából egy konkrét élményt hadd mondjak, az alázatát jelenés tanár úrnak.
Igen.
Itt voltunk, a Rómában laktunk, és hát kamasz gyerekként elkezdtünk kártyázni, és aki vesztett, azt bedobtuk a udvaron, volt egy piarista iskola udvarán, volt egy szökőkút, és oda bedobtuk. Ennek az lett a következménye, hogy estére a szökőkút kiöntött, mert ott valahogy eldugultak a dolgok, és jelen is tanár úr, mi már aludtunk, és egyszer csak egymásnak suttogva mindenki mondja, hogy hát tanár úr ott áll a szökőkút közepén, és szedi ki belőle a mindenféle beragadt dolgokat, tehát hogy ő ahelyett, hogy minket letorkolt volna, cselekedett, és egyedül helyettünk tett valamit, ami olyan nagy nevelő hatása volt ránk, azonnal mentünk segíteni neki, de egész más lelkülettel, mintha ő előtte azt mondta, hogy miért csináltatok ilyet. Tehát az alázata az nekem máig példa.
Igen, itt a nevelés világáról van szó, de hát ez a nevelés csúcsa a tanár úrnak, ez a példája. Nagyjából lezajlott a nevelés világának a jubileuma. Mi az, ami téged megérintett különösképpen?
Volt egy James Keenan, Bostoni College jezsuita tanára, aki inkább egy tanúságtételt mondott, mint hogy okosságokat mondott volna, és az emberi lélek sebzettségéről beszélt, arról, hogy a tanár, amikor ő átad dolgokat, minden átadott tudománynál, vagy ami az oktatás, sokkal fontosabb az, hogy nevelje a diákokat, és példát mutasson. Ő azon gondolkodott el 42 év oktatás után, hogy ő etikára oktat másokat, utána ez átültetődik-e a cselekedetébe is a diákjainak, vagy sem. És az volt az érzés, hogy nem biztos, hogy átültetődik, mert mennyire fontos az, hogy a saját sebzettségét egy tanár megmutatva, ne az észlény, aki én mindent tudok, és most azt átadom nektek szerepkörből, közelítse meg a diákokat, és erre javaslatként azt fogalmazta meg, hogy akár többen is lehet együtt tanítani, mert ha egy tímet látnak a diákok, akkor érzékelik azt, hogy többféle karaktere van az oktatónak, többféle igazság is ütköztethető egy ilyen fajta oktatásban. Tehát, hogy az emberi mi volta is megjelenik az oktatónak, nem csak egy tudásátadás. Ez engem nagyon megérintett, hogy akár a szamaritánus példája, amin keresztül ő ezt bemutatta, hogy hát ki az én testvérem, és észreveszem-e, hogy mi a szüksége a másiknak. Ezen a konferencián azért nagyon sokféle oktatás és sokféle világ jelent meg. A sokszínésége a kereszténységnek abszolút. Tehát, hogy Indiában mondjuk nagyon hangsúlyos volt, hogy hát valójában az, hogy katolikus iskola, az azt jelenti, hogy én ételt adok annak a gyereknek, aki különben esetleg éhezne. Európában nyilván egész más dimenzióban jelenik ez meg, de közben az a cselekedett központuság, ahol egyrészt, és ezt még Ferenc pápa egyik alapelve volt itt ezzel a paktummal kapcsolatban, hogy személyessé tenni az oktatást. Ez biztos, hogy nagyon fontos megnézni, hogy neki mire van szüksége annak a diáknak, és hozzáfordulni, és az ő igényeire vagy nehézségeire választ adni. A világ egyházi iskolái sokszor nagyon erősek ebben a cselekedjünkben. Magyarországon akár adományokat gyűjteni, akár elmenni a szegényekhez, őket segíteni. Magyarországon meg talán a spiritualitás erősebb. Én ezt érzékelem, hogy hogyan lehet mondjuk egy szentmisén keresztül Istent közelebb vinni a diákokhoz. Nem mindig sikeres ez nyilván, tehát egy nem egyszerű folyamat, de hogy ebből például nagyon sokat tanulhatunk, hogy hogyan lehet a cselekvő kereszténységre nevelni a diákokat, és esetleg olyan programokat is beépíteni a mi saját iskolai életünkbe, ahol közvetlenül megtanulják, hogy a kereszténység az nem csak valami hitbéli dolog, hanem az a másik közvetlen odafordulás a másikhoz és a segítése a másiknak.
Jó hallani ezt a világ viszonylatban létező sokszínűséget, ami Magyarországon is létezik, hiszen vannak egyházmegyei iskolák, és vannak szerzetes rendi iskolák, vannak férfi, vannak női rendek által fenntartott iskolák, és a férfi rendek között te éppen a Ferenc rendieknek vagy az oktatási referense. Miben áll a ferences oktatásnak, ferences nevelésnek a különlegessége?
Nehéz szétválasztani, igen. Nyilván sok mindenben hasonlató többi szerzetes rendnek az alapelveihez, de az a jelenlét, amit igyekeznek a ferencesek minden iskolájukban komolyan venni, az azt gondolom egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy maguk a szerzetesek együtt ott vannak, jelen vannak az iskolában, és a jelenlétükkel lehetőséget adnak a személyes beszélgetésre, lehetőséget adnak a mélyülésre, a hit megélésére, közös szentmisére, de épp úgy gyomtatásra vagy egyébre. Tehát egyik lényeges dolog szerintem, hogy ez a jelenlét, ez hogyan van jelen, de hát ehhez sokféle program is kapcsolódik. Minden tanárnak kötelezően egy 120 órás akreditált képzésben részt kell vennie, ami a FEPA névre hallgat, egy ferences pedagógiai alapprogram, hogy egy kicsit a ferences lelkiséggel megismerkedjen minden tanár. Hát nagyon fontos. Tehát, hogyha egy új felvett tanár nem tudja, hogy mi az a közeg, ahova jött, hát akkor ez alkalom arra, hogy megismerje ezt. Ez egy 5x3 napos komoly képzés, ami részt vesznek Szentkuton most a tanárok. A másik, hogy minden évben a ferences rend szervez egy közös együttlétet tanév elején az összes pedagógusának. Legyen az autista általános iskola pedagógusa, legyen az a testvérkék óvoda pedagógusai, vagy a gimnáziumoknak a oktatói pedagógusai. Együtt vagyunk ott, közel 200-an, szintén Szentkuton, és egy picit ráhangolodunk a tanévre, úgyis, mint szakmára, de úgyis, mint lelki folyamatra, ahol azért egy szünet után fontos, hogy lelkileg is jelen tudjanak lenni a pedagógusok. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog. Itt meg lehet közösen együtt élni valamit két nap alatt, ami segíti azt, hogy tényleg úgy érezzék, hogy ők a ferences rendhez tartoznak, a ferences lelkiséghez és oktatási rendszerhez. Ezen kívül pedig tényleg az az érdekes, hogy azt gondolom, hogy beszéltünk erről a cselekedetről, de hogy a ferenceseknek tényleg fontos az, hogy ne csak elvekről beszéljünk, és ne csak valamiféle szellemi támogatásáról a hitnek egy iskolában, hanem tényleg megéljék együtt, akár, most csak egy példát, ha mondok, hogy Arlóra elviszik Szent Angéla gimnázium diákjait az ottani ferences szerzetesek, hogy a társadalmi valósággal találkozzanak, és ha tudnak segíteni, akkor ott közvetlenül is segíthessenek.
Mert Arlón mivel találkoznak?
Hát Arlón igazából akár mély nyomorban lévő gyerekekkel és családokkal is tudnak találkozni, és azért egy budapesti elit iskolának a diákjai nem szoktak ezzel szembesülni, vagy nagyon ritkán.
És hogyan fogadják a találkozást?
Hát ez az az érdekes, hogy nagyon megérinti őket, mert azt érzik, hogy esetleg nekem vannak személyes problémáim, de azok milyen szinten vannak ahhoz képest, akik tényleg mély nyomorban élnek. Tehát akár visszahat az ő iskolai tevékenységükre is, hogy rájönnek, hogy hát akkor nekem sokkal kisebb problémáim vannak, mint ezeknek a családoknak, meg gyerekeknek, akikkel én egy hétvégét töltöttem együtt.
Minden egyházi iskola valójában Krisztus iskolája, ez a közös nevező. Ez még fölülírja a katolikus egyházi iskola sajátosságát is, mert minden keresztény iskolának közös sajátossága ez. És ez így jó. A katolikusok között egy ferences iskolában túl azon, hogy épp úgy az Úr Jézus a középpont, ott van hát egy markás személyiségként Szent Ferenc. Mennyiben találkoznak és mennyiben azonosulnak Szent Ferenc számomra máig vonzó példájával a mai frankások, a mai ferences diákok?
Azt gondolom, hogy ez minden iskolának fontos. Van egy oktatási stratégiája igazából az egész rendnek, és ennek központja, hogy Szent Ferenc példájával találkozzanak a diákok, az irgalmassággával, vagy az ahogy ő cselekszik, de hogyha konkrét példákat akarok mondani, akkor mondjuk a testvérkék óvodában Szent Ferenc egy-egy történetét viszik színre, és utána azt akár a szülőknek be is mutatják, nyilván a gyerek nyelven, ahogy ezt óvodások meg tudják tenni. De ugyanígy volt rá példa, hogy van egy ferences ösztöndíj program, aminek a keretében Grecsói Betlehemet készítettek diákok.
Csodás.
Tehát, hogy ugye fontos, ez lebontható legyen az adott évfolyam sajátosságaira, vagy az adott diákságnak a megközelíthető, kézzelfogható valóságához. De hát készült kupakokból, például a Szent Ferenc és a Farkas mozaik. Tehát, hogy nagyon sok ötleten keresztül közel lehet hozni Szent Ferenc példáját. Minden évben az emlegetett ferences ösztöndíj programban van egy kis akadályverseny azoknak, akik ebben részt vesznek, és az konkrétan Szent Ferenc életén viszi egy picit végig őket, párhuzamba állítva azzal az egy évvel, amikor ők az adott programban részt vesznek, és reméljük, hogy valahonnan valahova eljutnak. Hova jutott el Szent Ferenc a saját élet útján? Ugye 800. évfordulóját ünnepeljük most idén az ő halálának. Úgyhogy ez mind segít abban, én azt gondolom, hogy a diákok egy kicsit ne valamilyen távoli személyiségként gondoljanak Szent Ferencre, hanem arra a konkrét valóságra, vagy azzal találkozzanak, és azzal például a szegénység kapcsán, amit ő megélt, és ami ma is fontos példa lehet számukra.
Szent Ferenc nagy zarándok volt a saját korában. Azt hiszi, mit jelent a mint célpont a ferenci iskolák számára?
Ugye nagyon izgalmas, hogy minden gimnáziumunk úgy építi föl a tantervét, hogy egyszer a diákokat eljuttassa Assisibe, és találkozhassanak azokkal a jelekkel és nyomokkal, ahol ő járt. Tehát el tudjuk mondani, hogy tényleg vagy 11-ben, vagy 12. osztályban a gimnazisták a ferences gimnáziumokba egy zarándoklat keretében elmennek, és végigjárják azokat a helyszíneket, ahol jártak, vagy ahol élt, vagy megfordult Szent Ferenc. Ez szerintem egy kicsit ívet is ad annak, hogy korábban beszélünk Szent Ferencről a tanórákon, kapcsolatban vannak Ferenc követőivel, a testvérekkel, és utána pedig meglátogatják Szent Ferenc életútjának a nyomait. Most, néhány nappal ezelőtt a tartományfőnökség dolgozói mentek el egy ilyen zarándoklatra, és azt éltük meg, hogy más képeken látni, akár Assisit, akár a Rieti völgyet, de mondjuk ott a barlangok szegénységébe, vagy ilyen kis nehezen elképzelhető pontjain, ami nekem új volt itt, hogy a lándzsa alakú barlang, ahova Szent Ferenc azért ment el, mert a Krisztus szenvedését idézte ez a nagyon furcsa barlang, ami nem arra született, hogy ott, tehát hogy nem emberek lakhatóvá tételéről szól ez a barlang, ami nagyon szűk kis helyek, és hogy egy ilyen helyen tudott egy regulát írni, az pontosan az ő alázatára és valahogy a Krisztusra való tekintéséről val számomra, tehát nagyon izgalmas volt nekem is most ez a zarándoklat.
Még egy utolsó kérdés. Az ember leérettségizik, és akkor elköszön az alma materből, de nem szűnik meg a ferences diák élete. Az utógondozás, a kapcsolattartás, amikor éppen párválasztás, családalapításról van, szóval a későbbi alkotó szorgalmas évek, van-e, ami visszatérülhet, amikor már nem kap az egykori ferences diák, hanem ad, nem is csak az iskolának, hanem Isten nevében az éppen rászorulónak?
Ugye itt nagyon sokfélék a diákok, nyilván mindenkiben másként csapódik le az a 6 év, 8 év, vagy ahány évet ő töltött az iskola padjaiban. Azt jó látni, hogy van egy ragaszkodás az alma materhez, tehát visszatérnek a saját iskolájukba, kötődnek az évfolyamtársakhoz, tehát a legtöbb évfolyam akár évente, vagy még gyakrabban találkozik a kortársakkal.
Éppen ezeket kérdezni, az iskola hogyan szervezi, miben segíti az egykori diákokat az ő kapcsolatuk tartásával? Egymással való, meg a kis közössége egykori évfolyamoknak az a mindenkor iskolával való kapcsolattartásában.
Ha most csak mondjuk a Frankát veszük, ugye ami 24 órában, ugye Esztergomban, most már Szent Antal ferences gimnázium, ott van ennek egy külön idősáva minden nyáron, akkor az öreg diákok hazalátogathatnak, és eleve így szervezik az öreg diákok, hogy bizonyos, tehát a saját osztályuk adott hétre akkor be tud jelentkezni, hogy ők akkor ott egy hetet töltenek, és ilyenkor a ferences szerzetesek is ott vannak, és velük együtt, nyilván osztályfőnökök, prefektusok, akikkel ők kapcsolatban voltak, velük együtt élhetnek meg egy hétvégét, vagy akár több napot is, ki hogy szervezi. Tehát megvan ennek a rendszere igazából. A kötődés egy ilyen intézményben, ahol tényleg nagyon intenzíven vannak együtt, biztos más, mint egy nappali oktatási intézmény, ahol kevesebbet vannak együtt, de azért az is egy fontos visszajelzés szerintem, hogy mondjuk a Szent Angélába rendszeresen öreg diákok tanárként visszamennek, mert úgy emlékeznek vissza a saját iskolájukra, hogy hát én itt akarok tanítani. Olyan jó volt az az élmény, amit én itt megértem, hogy ha pedagógus lettem, akkor szívesen jövök ide. És Szentendrén is erős az öreg diák hálózat, ahol évről évre visszatérhetnek és találkoznak az iskolával és egymással.
És milyen erős a missziós tudatuk, hogy kilépek az iskolából, családot alapítok, dolgozok, ide hát az iskola szellemében hogyan tudom én az Úr Jézust, hogyan tudom a drága Szent Ferenc elkiörökségét képviselni, a világot evangelizálni.
Tehát olyan után követő rendszer nincs, ami számszerűsítve el tudnám mondani, hogy akkor melyik diák hogyan teszi ezt az életben, de azért azt látjuk, hogy a nagy többsége a diákoknak kapnak egy élő hitet, és utána ezen az élő hiten keresztül folytatják a saját életüket gimnazistaként, amit megértek, azt utána az egyetemi években, vagy akár később a munkájukban is tovább viszik. Csak még egy példát hadd mondjak, egyik diák úgy döntött, hogy ő komoly összegekkel támogatja évente ezt a ferences ösztöndi alapítványt, és ezt az ösztöndíjat alapította ő igazából, mert azt gondolta, hogy annyi mindent kapott ő a Frankától, hogy ő ezt vissza akarja az összes ferences iskolának adni, és ezért ő adománnyal támogatja évente évente ezt a programot, mert úgy érzi, hogy de jó lenne, ha itt ezek a diákok, akik most vannak, ugyanazt megélhetnék, vagy még többet, mint ami a saját idejében az adott iskolában történt. Lakatos Benjamin ez a diák, különben, hogy még ennyit szabad mondani.
Ha ő megengedi, gondolom, hogy hozzájárul, akkor, hogy a jó terjedjen, jó példa, nem is annyira a pénz, hanem az ő nagy szíve. Ha most én Szent Ferenc nevében köszönök el, akkor azt mondom, Pax et bonum, minden jót neked, hálásan köszönöm, Marci, Márton, ezt a beszélgetést, áldott jó hazatérést, és további jó szolgálatot a ferences nevelés oktatás világában.
Nagyon szépen köszönöm.
Bodó Márton pedagógussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked. Szeretnék énekelni néked, Uram, nyisd meg ajkamat, hogy szent legyen mindig az ének, amely szívemből felfakad. Hadd zengjem el, hogy százszor áldott keresztednél ki megpihen. Hadd zengjem el, hogy megtaláltott, s békére lelt az én szívem. Szeretném énekelni másnak, hogy néked énekelni jó, hogy életünk bús lázadás csak míg el nem ér az égi szó. Azt zengeni, a szódat, mely életet adott nekem. Szeretnék énekelni rólad, halál engedelmesen. Szeretnék énekelni néked, folyton, ameddig itt leszek. Szeretnék hangot adni, szépet, mikor lelkemhez érkezed.
Füle Lajos, szeretnék énekelni néked című versét Sinkovics Imre mondta el. Füle Lajos 1925-ben született Cegléden, a helybeli Kossuth gimnáziumban érettségizett, majd Budapesten a Műszaki Egyetemen építészmérnöki oklevelet szerzett. Városrendezéssel foglalkozó szakemberként járta az országot, miközben Jézus Krisztus tanítványaként sokfelé tett bizonyságot hitéről. Versei, énekei is vallásosak, tanúságtételek. Feleségével és családjával 1989-ben költöztek Vásárosnaményba. 1989-től jelentek meg kötetei, a református lapok is sorra közölték írásait. 2015-ben hunyt el Vásárosnaményban.
A nap imája.
Ó kereszt, csodálatos hatalma, ó kínszenvedés, kimondhatatlan dicsősége! Uram, te mindent magadhoz vontál, miközben minden nap kitárod karod a lázadó és ellenszegülő nép felé, arra figyelmezteted a világot, hogy el kell ismernie fenségedet. Uram, egészen magadhoz vontál engem. Kereszted minden áldás forrása, minden kegyelem oka. A hívők általa szabadulnak meg gyöngeségeiktől, általa jutnak el a gyalázatból a dicsőségre, a halálból az életre. Minden misztériumot magadban foglalsz, és tökéletessé teszel, hogy ezentúl már csak egyetlen ország legyen, amely minden népet egyesít, és egyetlen áldozat, amely minden más áldozatot helyettesít.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!